Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A diploma, még ha a világ egyik legjobb egyeteméről is származik, lehet, hogy hamarosan kevesebbet ér a munkaerőpiacon. A LinkedIn vezérigazgatója szerint ma már nem a papír számít, hanem négy kulcskészség. Az alkalmazkodó képesség, a jövőre való nyitottság, a tanulási hajlandóság, valamint a technológiai eszközök, köztük nyilván a mesterséges intelligencia használatának a képessége. Egy 2024-es Microsoft felmérés szerint a vezetők 71%-a inkább egy kevésbé tapasztalt, de az AI-ban jártas jelöltet választana, mint egy rutinos, de digitálisan lemaradt szakembert. Ez a globális trend. De vajon mi a helyzet nálunk, Erdélyben? Valóban háttérbe szorul a diploma, és most már azoké a jövő, akik gyorsan tanulnak, rugalmasak és bátran használják az új eszközöket? Tényleg eljött az idő, amikor a végzettség másodlagos, és a készségek döntik el, hogy kit vesznek fel? Milyen tudás kell ma ahhoz, hogy valaki labdába rúgjon a munkaerőpiacon, és mit kezdjünk a mesterséges intelligenciával, ami ma már az állásinterjúk előtt válogat helyettünk? A jövő munkavállalóiról, az új kompetenciákról és a tanulás szerepéről beszélgetünk a mai Naprakészben. Aros Orsolya, tapasztalt humán erőforrás vezető a vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot, én köszönöm a megkeresést.
Az utóbbi időben nagyon sokat hallottunk arról, hogy, illetve olvashattunk arról, hogy a diploma és a több éves tapasztalat helyett más készségek döntenek a munkaerőpiacon, amikor valaki el akar helyezkedni. Ön mit tapasztal a mindennapi munkában? Valóban szemléletváltás zajlik a munkaadók részéről? Ennek vagyunk most a szemtanúi, vagy ez már rég lezajlott, most csak beszélünk erről?
Azt gondolom, hogy nem csak beszélünk erről, hanem valóban zajlik is. Maga a munkaerőpiac egy nagyon-nagyon dinamikus, erőteljesen változó piac, úgyhogy folyamatosan követni kell. Mi, akik benne vagyunk, látjuk, hogy akár egy fél év alatt is mekkora változásokon megy keresztül. Az tény, hogy ma már nem a lexikális tudás az elsődleges érték, hanem a mesterséges intelligencia megjelenésével, illetve ez a gyors online jelenléttel minden más úgynevezett soft skill-ek felértékelődnek. Ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy a diploma az teljes mértékben elértéktelenedik. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindegy az, hogy milyen típusú diplomáról beszélünk. Azt gondolom, hogy például egy mérnöki tudást nem lehet pótolni csak egy kurzussal. És természetesen az egyetemek közötti különbségek is számítanak. Egy nagynevű Harvard Egyetem vagy egy Master in Business Administration képzés mindig is kiemelkedő teljesítményt, kiemelkedő teljesítménnyel azonosítjuk ezeket a diplomákat, hiszen tudjuk, hogy akik ezekben a helyzetekben teljesítettek, azokról feltételezzük azokat a tulajdonságokat, hogy kitartóak, nagy tudással rendelkeznek. Szóval igen, változik a piac, viszont a diploma azt gondolom, hogy nem tud teljes mértékben a háttérbe szorulni.
Ez a trend, ez a globális munkaerőpiacon, az országos munkaerőpiacon jelen van, ott érzékelhető, ugyanolyan erős Erdélyben is, vagy hozzánk Székelyföldön, vagy hozzánk még nem gyűrözött be ennyire erőteljesen ez a fajta szemléletváltás?
Szerintem itt is már jelen van. Egyre professzionálisabb már maga a toborzás és maga a munkaerő piac is, több körös interjúkról tudunk ma beszélgetni. Ugyanakkor egy kicsit szétválasztanám, hogy mondjuk egy junior, egy medior vagy egy senior kollégában gondolkozunk. Hangsúlyoznám, hogy egy felsővezető esetében nem kérdés az, hogy legyen felsőfokú diplomája, míg azt látom, hogy egy juniort vagy egy pályakezdőt akár diploma nélkül is bedobhatnak a mély vízbe, amennyiben látják benne a hajlandóságot, a képességet a tanulásra, illetve más olyan attitűdöket, amelyek valóban ma sokszor fontosabbak, mint mondjuk egy alapegyetem.
diploma nélkül is tud érvényesülni a kezdő, akit bedobtak a mélyvízbe, jól úszik, muszáj neki diplomát szereznie?
Amennyiben jól úszik, akkor igen. Újra és újra hangsúlyozom, hogy szerintem itt meg kell különböztetni azt, hogy mi a hosszú távú cél. Tehát hány és hány vállalkozót láttunk diploma nélkül erőteljesebb cégeket vezetni. Itt a kérdés az, hogy van egy pont, ameddig ezt lehet tenni. A józan paraszt észrel, ha megengeditek ezt a megengeded ezt a fogalmazást, illetve onnan már van egy másik szint, ahol a professzionalizálás elkerülhetetlen. Szóval, hogy helyzetek és helyzetek vannak, én továbbra is biztatok mindenkit, hogy gyakorlati tudást szerezzen, akár egyetemen is, viszont csak olyan szakmát választon, amiben azt gondolja, hogy az ott megszerzett tudása az hasznos lehet rövid és hosszú távon is.
Ha nem a papír számít elsődlegesen, ha nem a diploma számít elsődlegesen, nyilván itt távol áll tőlem az, hogy arra biztassam a fiatalokat, hogy ne végezzenek el egyetemet, ne szerezzenek diplomát, de hogyha nem ez az elsődleges a munkaerőpiacon, akkor mi? A személyiség, a tanulási képesség, mi az, amire figyelnek?
Én is szeretném hangsúlyozni, hogy senkit nem biztatok arra, hogy ne menjen egyetemre, szóval ez szerintem továbbra is prioritás tud lenni, ahogy az előbb említettem, akkor, amennyiben azon a területen kiemelkedőt is tud a későbbiekben alkotni. Éppen most a hétvégén zajlott Székelyudvarhelyen a Romániai Magyar Közgazdász Társaságnak a vándorgyűlése, és itt is pont szolgattuk ezt a témát. Én pár dolgot kiemelnék, mint fontos tulajdonság. Sokszor olyan dolgokat is meg fogok említeni, ami ma egyértelműnek tűnik, és közben rájöttem, hogy lehet, hogy nem. Például miket figyelhetünk, vagy milyen dolgok fontosak nekünk egy kiválasztásnál. Az időmenedzsment. Egy olyan faktor, amely nagyon-nagyon döntő tud lenni. Tud-e az a fiatal kolléga jól bánni az idejével? A fókuszálás képessége.
Ez mit jelent, hogy jól bánni az idejével? Képes felkelni reggel 5-kor, hogy 6-ra bejöjjön dolgozni? Én azt tapasztaltam. Azért mondom ezt a példát, azt tapasztaltam, hogy vannak olyan fiatalok, akiknél ez problémát jelent.
Valóban. Ugyanakkor a következő mondatom az lett volna, hogy a prioritizálás. Tehát ha én adok 10 feladatot, akkor igenis lehessen azok között tudjon prioritizálni az új kolléga, vagy az, aki belép egy adott szervezetbe. Ez megint egy olyan történet, ami fontos lehet, és van, akinek ez gondot okoz. Visszatérve az időmenedzsmentre, azt gondolom, hogy kiegészíteném a fókuszálás képességével, hiszen pont ez a multitasking, ez a nagyon gyors, egyszerre mindent akarunk történet miatt elveszíthetjük azt, hogy azokat a képességeinket, hogy akár egy órán keresztül egy dologra koncentráljunk, és valami jót, valami, hát ha nem is tökéleteset, de valami egészet adjunk ki a kezünk közül. Ezek ma mind előnynek számítanak, amennyiben valaki képes rá. Ugyanakkor a reziliencia, ugye az, hogy a változó körülmények között is képesek legyünk nyugodtan, higgadtan dolgozni, és ne teherként éljük ezeket meg, sem a munkahelyünkön, jobb esetben sem a valós életben. Ugyanakkor megemlítettük, és elhangzott a függőség, mint egy nagyon nagy negatívum, hiszen aki bármilyen függőségben szenved, akkor azt tudjuk, hogy teljesen átírja a gondolkodás módját is. Azt hiszem, hogy ezekről a tényekről, vagy tényezőkről inkább így fogalmazok, ezelőtt 20 évvel nem is beszélgettünk, ma pedig itt vannak, és ezeket teszteljük, hogy fókuszálnak-e eléggé, jól beosztják az idejüket, jól tudnak-e reagálni, proaktívak-e eléggé, nyitottak-e az új lehetőségekre, elfogadják-e a fejlődést, szeretnének-e tanulni. Szóval ezek a tulajdonságok mind-mind sokkal fontosabbak tudnak lenni egy adott esetben, mint például egy diploma.
Korábban kommunikáció, empátia, csapatmunka, ez volt az a hármas, ami úgy ott volt az álláshirdetésekben, olyan embert keresünk, aki jól kommunikál, empatikus, képes csapatmunkában vagy csapatban dolgozni. Ezek mennyire számítanak most? Nyilván munkahelye válogatja, tehát ha el tudok képzelni olyan munkát is, ahol lehet, hogy nem kell, nincs szükség empátiára, teszem azt egy programozónál.
Igen, vagy egy banki kockázat elemzőnél, az empátia a legfontosabb tulajdonság. Újra és újra hangsúlyozom azt is, hogy igen, munkahelyektől függnek ezek a dolgok, viszont amikor már egy szervezetnek a része vagy, akkor az általad említett hármas tényezők azok mind fontosak, viszont ez mellett akár kiegészítve megemlíteném a proaktivitást, azt, hogy ha látod, hogy amit meg kell oldani, akkor lépj oda és old is meg, a gyakorlati készségeket, hiszen ma ez egy újabb hiánycikk, hogy fogalmazhatok így a fiataloknál, hogy egyszerűen talán nem olyan nagy a gyakorlati érzékük, és a szervezőképességet, ami megint valahogy régebb alapérték volt, vagy alapként értelmeztük, ma pedig már egy előny, hogyha ezekkel is rendelkeznek a jelöltek.
Mennyire számít az, hogy valaki pályakezdő? Vagy kinél számít az, hogy valaki pályakezdő? A nagyoknál, vagy a kicsiknél? Egy kis cég inkább alkalmaz pályakezdőt, vagy azért alkalmaz pályakezdőt, mert nem engedheti meg magának azt, hogy egy tapasztaltabbat alkalmazzon? Hogy van ez a munkaerőpiacon?
Én azt gondolom, hogy ma mindkét kategóriára jellemző. Talán a nagyoknál, hogy így fogalmazok, ott a rendszerek jobban ki vannak alakítva. A multinacionális vállalatok évtizedek óta, én úgy is fogalmaznék, hogy így halásszák az értéket a piacról, hiszen ez egy jó módszer tud lenni, hogy már az egyetemen megkeresik ezeket a diákokat, ösztöndiakat ajánlanak, vagy akár a szakkollégiumok is ma úgymond maguk köré gyűjtik azokat a jövendőbeli munkatársakat, akikben értéket látnak, és a továbbiakban a partnerségben lévő vállalatok adnak nekik először a kisebb, aztán nagyobb volumenű és komplexitású munkákat. Szóval szerintem ott lehet pályakezdőket és internships diákokat is fogadni, ahol erre kialakult rendszerek vannak. Az nem fog működni, hogy gyere be az ajtón, és aztán lesz valami, és az sem fog működni, hogyha egy tulajdonos vagy cégvezető minden nap mondjuk más munkát talált a pályakezdőnek, hogy ma ezt tett volna az. Ez sem a szervezeti kultúrát, sem a karrier előrehaladását nem segíti, viszont amennyiben erre kialakított rendszerek léteznek, akkor hosszú távon nagyon-nagyon hatékony tud lenni a kisebb és a nagyobb vállalatok számára is.
A mesterséges intelligencia az AI megjelenésével a munkaerőpiac is átalakult? Gondolok itt arra, hogy változott a cégeknek az igénylistája?
Igen. Itt két dolgot említenék meg. Hát ugye az AI, a mesterséges intelligencia a mindenhol ott van, és hát a kiválasztásnál is már tud segíteni, hiszen a rutin feladatokból úgymond át tud venni egy-egy részt. Például amikor érkezik 150 önéletrajz egy adott pozícióra, akkor jó az, hogyha az AI ezekből egy összesítést tud adni. Itt ezért is fontos, hogy releváns önéletrajzokat tudjunk megírni. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a végső döntést azért nem ő hozza meg.
Abban a pillanatban, amikor már ott van a kiválasztásnál, és első körben az AI szűr, nem történhet meg az, hogy pont egy jó jelöltet dob ki valamiért, vagy az a jelölt már nem jó jelölt, aki rossz CV-t ír?
Igen. Tehát, hogy azért ugye ezek több tényezős döntések, fogalmazzak így, és azt gondolom, hogy aki az első körön nem megy, hát az valóban nem is kell arra időt tölteni.
Magára vessen, és ne az AI-ra?
Igen. Tehát ma annyi eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy azt gondolom, hogy akár egyéni önéletrajzokat is írhatunk adott pozíciókra, és erre igenis oda kell figyelni.
Azt tapasztalták már, hogy nem tudnak, még mindig nem tudnak CV-t írni a az erdélyi magyar fiatalok?
Nem. Tehát az, hogy természetesen előfordulnak helyzetek, meg én nem lehet általánosítani, de az elmúlt 5 évre visszatekintve azt tudom mondani, hogy egyre jobb minőségű önéletrajzok kerülnek hozzánk, és én annak is határozottan örvendek, amikor mondjuk egy interjú során, amikor toborzást végzünk valakiknek, tehát nem saját magunknak, akkor felkészültek abból a cégből, vagy akár cégcsoportból, ahova letették az önéletrajzokat. Amúgy ez egy javaslat is bárki számára, hogy soha ne jelenjen meg úgy interjún, hogy nem csak a pozícióval esetleg nincs tisztába, tehát legyen tisztába, hanem akár a cégnek a tevékenységével, a sikereivel, a referenciáival. Ezek azt gondolom, hogy ma már mind-mind alaptényezők, és nagyon gyakran jó példákkal találkozom.
De hát tudja azt, hogy milyen volt a legutóbbi, mennyire volt nyereséges a cég, tehát egész idáig elmenni, vagy nem ezt kell megnézni?
Igazából ez is benne lehet ebben a körülnézésben, fogalmazok így, de ugyanakkor milyen termékeket árulunk, vagy ha szolgáltatásokra van szó, milyen szolgáltatásokat, ahogy említettem az előbb is, melyek a legnagyobb sikerei, melyek a legnagyobb referenciái, hogyan bővült, hány éve van jelen a piacon, ha multinacionális vállalatról beszélünk, még milyen piacokon van jelen. Szóval az, ami nyilvános információ, azt gondolom, hogy az a minimum, hogy azokból illik felkészülni.
Térjünk vissza a mesterséges intelligenciára, tehát ott tartottunk, hogy a jelöltek kiválasztásában is részt vesz az AI, nem baj, ha részt vesz, hisz nagyon jó, nagyon nagy segítséget tud adni a HR-eseknek, cégvezetőknek, még hogyan változtat, vagy hogyan nyomja rá a bélyegét folyamatosan a munkaerőpiacra. Az igények változtak, a munkakeresőknek a hozzáállásán változtat az AI?
Igen, mindenképpen, tehát szerintem az egész életünkön változtatni fog. Szintén a hétvégi konferencián hangzott el az a mondat, hogy talán ahogy a digitális forradalom betört az életünkbe, ugyanúgy az AI-nak is körülbelül ugyanez ez a szerepe. Én itt azt emelném ki, hogy amikor egy új generációs, tehát mondjuk egy Z vagy egy alfa generációs új kolléga lép be egy olyan szervezetbe, ahol többen vannak, akár idősebbek is, akkor jó lenne itt egy komplementer módon összedolgozni, és szerintem az AI mellett egy újabb kihívás az, hogy a különböző generációk közötti jó munkakapcsolatot hogyan lehet erősíteni, ne a félelem domináljon, hanem inkább a komplementaritás és az összedolgozás. Pont az AI-nak köszönhetően nagyon sok mindent tudhatnak ezek a fiatalok, viszont az ők tudásukat ki kell egészíteni mondjuk a leadershippel, a szervezeten belüli kultúrának az átadásával, a tapasztalatokkal. Vannak olyan dolgok minden szervezetben, amelyek nem csak a procedúrák, a leírott szövegekben vannak benne. Szóval, hogyha itt az a két generáció jól össze tud dolgozni, és mondjuk az AI használatára, mint kihívásra, mint lehetőségre néz egy idősebb munkavállaló, nem pedig úgy, hogy úristen, elveszi a munkámat, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog tud lenni, és erre ma nagyobb cégeknél figyelnek is. Megjelent az úgynevezett fordított mentoring, például a reverse mentoring, amikor igenis lehetőséget adnak arra, hogy egy fiatal az ő skilljeit, ami számára természetes, hiszen egy digitális környezetben született, abban nőtt föl, azt átadja egy idősebbnek is. Szóval nem félelemre alapozunk, hanem a lehetőségekre, és akkor ez egy nagyobb hatékonyságú együttműködés tud lenni.
Ehhez azért igencsak nagy alázatra is szükség van, legalábbis úgy gondolom én, hogy az idős alkalmazott az azt mondja, hogy ott van esetleg 10 éve a cégnél, és jön egy fiatal, a zöldfülű, és azt mondja neki, hogy igen, te valóban taníthatsz nekem valamit.
Hát én azt gondolom, hogy alázatra van, mindenhol szükség van, és aki egóból próbál érvényesülni, annak van egy rossz hírem, hogy nem fog hosszú távon ez működni, főleg nem a mai világban, ezt azért elég határozottan kimerem jelenteni. Itt értékelném fel a HR osztályoknak, vagy egyáltalán bármilyen ilyen, olyan osztálynak a szerepét, a menedzsmentnek a szerepét, hogy ezt jól tudja kommunikálni és megszervezni. Én azt gondolom, hogy ma ezek elkerülhetetlen helyzetek, viszont ahogy az előbb is említettem, ha jól, elég nyitottak vagyunk rá, akkor csak nyerni tudunk. Mindkét típusú munkavállaló, a fiatal is és az idősebb is. Még zárójelbe azt elmondanám, hogy azért az megint nyilvánvaló, hogy a standardizált tevékenységeknek egy részét át tudja venni az AI, tehát aki mondjuk egy monoton munka ritmushoz volt hozzászokva, bement a munkahelyre, valahogy eltelt az akárhány óra, utána hazament, és az egészet egy ilyen unott módban idézőjelbe vitte végig, ott biztos, hogy szükség lesz az új dolgokra, és de kicsit az ilyen felrázni ezt a tevékenységet.
Igen,
és ezzel pedig szembe kell nézni.
Új az mesterséges intelligencia forradalom hatására jelennek meg a munkaerőpiacon, vagy átalakítja a készségeket, vagy hogyan kell ezt szemlélnünk?
A készségeket is, tehát készségek is, és új pozíciók is, azt gondolom, hogy igen, újak jönnek létre. Hát ha csak a programozóknak a szakterületét vesszük, akkor ma már elkezdesz írni egy programot, és az AI, amennyiben jól promptoltad, jól adtad be neki, akkor az AI azt ma már be tudja fejezni, úgyhogy ez nem is kérdés, hogy a klasszikus idézőjelbetek például egy programban dolgozó programozóknak a munkáját azt gondolom, hogy hosszú távon teljes mértékben át tudja venni, de vannak még más területek is, hát csak azt veszük, hogy a számlákat ma már automatikusan tudjuk generálni, különböző rendszerekkel összekötni. Ugye itt a digitális stratégiáknak szintén nagyon nagy szerepe van, és újra a menedzsmenthez térek vissza, hogy aki ezt helyesen látja, és jól tudja összehangolni ezeket, ott mindenképpen azoknak a cégeknek nagy előnyük van, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk két embert alkalmazok a számlázásra, adott esetben még tévedhetnek is, vagy pedig az ERP rendszerből tudom ezeket generálni, automatikusan felmegy az e-faktorába, és jobb esetben már az ügyfél. Az ügyfélnél is van, ott pedig szintén egy banki applikációból már be lehet hívni a kifizetési listára. Szóval ezek ma mind nem science fiction, ez itt van velünk, és ugyanúgy, ahogy ez más országokban működik, ez pontosan úgy tud működni Romániában is, szóval ezeket ma azt gondolom, hogy akik versenyelőnyben vannak, azok használják is, ez nem kérdés.
De ha innen nézzük a munkaerőpiacot, akkor az AI a munkavállaló ellensége. Most értem azt, hogy a cégnek jobb lesz, kevesebb embert kell fizessen, hatékonyabb a munka, pontosabb a munka, vagy akkor félni kell az AI-tól?
Nem. Én nem fogalmaznék ennyire sarkalatosan. Én azt gondolom, hogy az AI továbbra is egy lehetőség, hiszen a munka unalmas részét át tudja venni, nekünk embereknek pedig van lehetőségünk, időnk arra, hogy újabb és újabb tevékenységeket végezünk. Például akár egy ellenőrzést, vagy hogyha a számlázásnál maradtam, akkor több idő marad az ügyfélszolgálatra, amit nem tud az AI megtenni. És lassan ott lesz a különbség, hogy kinek jobb az ügyfélszolgálata, főleg egy B2B szektorban, ahol ma érték az, hogy valakivel beszélsz telefonon, valaki gondol rád, valaki megkérdi, hogy is hogy voltál. A partneri kapcsolatokat nem tudja az AI kihelyettesíteni. Úgyhogy egy kis fejlesztéssel, akár önfejlesztéssel, de akár szakmai fejlesztéssel is, akár szakmai szintű fejlesztéssel is, azt gondolom, hogy csak tovább lépünk egy következő szintre. Semmiképpen nem fogalmaznék úgy, hogy ellenség az AI.
Itt beszéltünk az imént arról, hogy a fiatal kolléga az ő skilljeit átadhatja, megtaníthatja a különböző programok használatára, az AI használatára, bármire a tapasztaltabb kollégát, aki lehet, hogy a cégben tapasztalt, cég bizonyos dolgaiban tapasztalt, de hogy a modern világban nem annyira. Sokszor elhangzik az is, hogy mennyire fontos az élethosszig tartó tanulás, ez már nem csak jelszó, ha hanem elvárás is a cégek részéről. Hogyan reagálnak erre a munkavállalók? Nyitott mindenki az átképzésre, az önfejlesztésre? Tehát ez most már megvan? Vagy azért szeretjük a kényelmet, és nekem hagyjanak békén?
Hát itt azért azt el kell mondani, hogy kényelemből nem születnek nagy változások, hogy reagáljak a kérdésre. Ugyanakkor meg szeretném különböztetni a vertikális és horizontális továbbképzéseket, én így fogalmaztam, mert amennyiben egy cég számára fontos egy adott területen is specifikus tudás, akkor igen, azt gondolom, hogy a cégmenedzsment ebbe önként beruház. Például pont a múlt héten beszéltem egy cégvezetővel, aki Svájcba küldte az egyik kollégáját egy specifikus nyomdai technikát megtanulni, több száz, több ezer euróért, és ez nem is volt kérdés, hiszen a hazahozott tudással a cégnek az értéke nő. Vagy egy másik példa, hogyha egy üzletkötőnek nincsenek elég kifinomult sales, tehát ez ilyen eladói tudás, akkor szintén a cég fog veszíteni, hiszen másoknak ez megvan a területen. De mondhatnánk a horekát, a vendéglátást, ahol a gyakorlatot nem tanítják sem az egyetemen, sem az iskolapadban, és azt gondolom, hogy itt is vannak olyan új területek, ahol igenis meg kell tanulni új dolgokat, például egy kávépörkölés, majd egy művészet tud lenni, és ezt igen, a cégeknél lehet megtanulni. Szóval, hogy minőségi kollégákat ki is lehet nevelni, azzal csak is a cégeknek az értéke nő, úgy, ahogy az előbb is említettem, van nagyon fontos az ügyfélszolgálat, a partneri kapcsolatok, és ez nem mindegy, hogy milyen minőségű kollégákkal oldjuk. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha valaki más szakmai területen szeretne váltani, és itt gondoltam a horizontális elmozdulásra, az már valóban az ő feladata, hogy azt megtegye, és akkor esetleg valamilyen új területbe belevágjon.
De meg tudja ezt tenni? Gondolok arra, hogy van erre lehetőség? Átképző központok, önfejlesztő központok vannak, vagy mindenki ki kell ezt googlezze a laptopján, hogy hová mehet, hová fordulhat?
Azt gondolom, hogy mondjuk ezelőtt 20 éveli helyzethez képest sokkal-sokkal több a lehetőség. Az viszont tény és való, hogy azért nyitott szemmel kell járni. Európai Uniós tehát Európai Uniós alapokból finanszírozott képzések is vannak, elég sok a mi országunkban is, de ugyanakkor, ha ennél a témánál tartunk, azért azt gondolom, kénytelen vagyok megemlíteni a román nyelvnek a magasfokú ismeretét, vagy ennek a hiányát, hogy ez mit tud jelenteni, akár egy interjún, ez miatt nem kaphatnak meg emberek egy-egy munkát, vagy egy-egy pozíciót. Azt gondolom, hogy nem tudom, szabad-e nevet mondani, de annyi program van, amelyik nyelvet tanít, ma nekihenni és minden nap 20 percet erre szánni, nem kell különösebb ösztönzés, egyszerűen csak a kitartás számít, és akkor az ember már is több. Szóval nem csak a nyelvtanulás, hanem ugyanígy más területeken is azt gondolom, hogy fontos a folyamatos fejlesztés.
A román nyelvtudás mellett más idegen nyelv kell, vagy a mesterséges intelligencia az már nem, vagy amiatt már nem kap akkora fontosságot, hisz tehát nyilván aznak, akinek beszélnie kell egy angol anyanyelvű vagy német anyanyelvű ügyféllel, ott számít, de annak, aki teszem azt csak meg kell írnia az e-mailt, azt le tudja fordítani az AI.
Valóban lehet ugye folytatni az AI-t, megint nem mindegy, hogy milyen típusú munkákról beszélgetünk. Az én értelmezésemben a négy nyelv az, amit én követendő példának tartok, ezért igyekszem a román-angol mellett például a gyerekeimnek még egyet majdnem kötelezővé tenni, és örülök is, amikor nyitottak erre, de nem kell ilyen magasabb szemben létezni. Én azt gondolom, hogy ha a román nyelvet jól megtanuljuk Romániában élve, igenis egyre jobb és jobb pozíciókat találhatunk saját magunknak, természetesen kiegészítve az interjú elején már elhangzott soft skill-ekkel, és nem mondjuk keresztbetett kézzel várjuk a sült kalandot.
Mely területeken a legnagyobb a hiány ma a munkaerőpiacon? Itt a arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és hát joggal kérdezheti azt a székelyföldi hallgató, hogy hát ő elhelyezkedne, de hát hol?
Újra és újra mondom, hogy nálunk is annál a munkaerőportálnál, ahol most éppen dolgozom, egyre több a hirdetés, de hogy konkrét választ is adjak, azért a mérnöki területeken továbbra is nagyon nagy a hiány, és itt szinte minden mérnöki területre gondolok, mondjuk nem csak egy építőmérnökre, hanem egy gépészmérnök, egy épületgépész, stb. És az ehhez kapcsolódó összes gyakorlati terület, tehát villanyszerelő, gépész, gázszerelő, ezekre ma nagyon nagy szükség van. Bármi, amiben ki tud tűnni az adott illető, és azon a területen jó, arra meg fog születni a kérés is, azt gondolom. Szóval, hogy gyakorlati területeken tapasztalatot szerezni, az ma kincs. Tapasztalattal rendelkezni, az ma kincs.
Tehát akkor nem politológust, nem teológust, nem nyelvészt keresnek, hanem...
Ezekre is szükség van, de most a nyelvészt behozva azért például tolmácsnak nem feltétlenül ajánlanám, hogy valaki 4-5 évet tanuljon, kizárólag csak azért, hogy tolmács legyen, olyan körülmények között, hogy több program is fut ma, amit csak beírom a nevét, és beteszek egy oldalnyi szöveget, és bármilyen nyelven megkapom. Természetesen minőségi munkára továbbra is szükség van. Az AI nem tudja ezt leellenőrizni, nem tökéletesek.
Hát nyilván egy krasznahorkait nem fog tudni kínaira vagy németre lefordítani az AI.
De egy kínai levelet ma már meg lehet íratni az AI-jal, és tiszta udvariasságból is például egy angol nyelvű levél mellé oda lehet tenni a kínai változatot, amellyel azt gondolom, hogy pont az általam is említett ügyfélszolgálat, vagy kedvesség, vagy partneri bizalmat tudjuk erősíteni, és jól esik mindkét félnek.
Mikor képezze át magát a munkavállaló? Mennyi időt adjon magának az adott munkahelyen? Nyilván most tudom azt, hogy munkahelye válogatja, de azért mennyit jó kivárni mégis?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy én azt látom hasznosnak vagy hatékonynak, hogyha egy adott területen újabb és újabb képesítésekre tud szert tenni, hiszen így nem vesztődik el a már meglévő alaptudás. Ugyanakkor az tény és való, hogy ez nem minden területen célra vezető, egyszerűen nem lehet annak olyan helyzetek, amikor plafonulódik az ember.
De én itt ilyen nagyon-nagyon földi dologra gondolok, hogy teszem azt, a fiatal árufeltöltő lesz valamelyik boltban, de hát 2 hét után neki elege lesz, mert amúgy is a raktárban hideg van, unalmas, a barátai meg a jó meleg irodába ülhetnek.
Hát amennyiben ő is mondjuk beszél tökéletesen románul, angolul, és tudja az AI-t használni, akkor azt gondolom, nincsen annak hátránya, vagy nincsen annak nincs az ellen senki, hogy akkor ő is az irodában folytassa. De valami oknál fogva oda került, és ott is lehet kitartással kitűnni. Azt az árufeltöltést is lehet úgy elvégezni, hogy az a hiba ne legyen, és esetleg lehet jönni már ott 1-2 ötlettel, hogy hogyan lehet, mit lehet javítani. Ha egy olyan kultúrában dolgozik, akkor ezt meghallja a főnöke, és már is további előmeneteli lehetőségre van hely, vagy van lehetőség ezen a területen. Ha meg nem, akkor az ott megszerzett emberi, úgy fogalmaznék talán emberi kapcsolódások, de bármi, amit ott ő látott, és abból tanult, hogyan bántak vele, hogyan oldott meg egy konfliktust, mi történt, ha késett, értékelték a pontosságot. Szóval én is ilyen nagyon földi dolgokról vissza tudok vezetni. Ezekből mind-mind lehet tanulni, és ezt akár egy következő munkahelyen is lehet kamatoztatni.
A munkahelyi elvárások mennyire változnak gyorsan?
Hát újra vállalattól és vállalati kultúrától függ, de azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban változnak, mint például ezelőtt 20 évvel. Az nagyon kívánatos, hogyha mindig tisztában vagyunk az új trendekkel. és próbáljuk magunkat is hát felkészíteni úgy szakmailag, mint
emberileg. De ezt el kell várnunk a munkaadótól, hogy ő folyamatosan készítsen fel minket, vagy pedig mi kell folyamatosan keressük azt, hogy azon a szakterületen, ahol dolgozunk, azon hogyan válhatunk még jobbakká?
A munkaadó biztos, hogy azokat a kollégáit fogja felkészíteni, akikben lát potenciált a fejlődésre. Úgyhogy ez egy ilyen kölcsönös, komplementer kapcsolat tud lenni. Szintén a hétvégén hallottam azt a mondatot, hogy tulajdonképpen az emberi agy egy olyan ajtó, aminek belül van kilincse. Csak te magad tudod kinyitani, tehát kívülről nincsen ahhoz hozzáférés. Úgyhogy ha ebből indulunk ki, akkor amennyiben a kopogtatás megtörténik ezen a bizonyos belső ajtón, azért kinyitani csak belülről kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy a munkavállalónak igenis kötelessége, hát elsősorban tisztában lenni a saját képességeivel, és utána pedig amennyiben fejlődési lehetőséget lát, akkor arra is nyitott lenni.
Ha a jövő munkavállalóinak egyetlen tanácsot adhatna, akkor az mi lenne?
Soha ne üljenek tétlenül, merjenek megmutatni magukat, ez ma egy új trend, amiben még nem vagyunk annyira jártasak, és soha-soha ne félelemből hozzanak döntéseket, hanem inkább bizalomból, bizalommal fogalmazzak talán így, és igenis lépjenek tovább, amennyiben erre megérett az idő.
Szeretik a cégek azokat, akik megmutatják magukat, vagy pedig azokat szeretik, akikről jó ajánlásokat kapnak?
A cégek azokat szeretik, akik jól végzik az adott feladatokat. És hogyha az adott feladatot jól elvégzed, az elvégzett munka automatikusan feljogosít arra, hogy meg is mutasd magad. Szóval először mindenki a saját területén. Ha jól teljesít, akkor azt gondolom, hogy utána a jó értelemben vett megmutatom magam történet is vele együtt tud megjelenni.
Aros Orsolya, tapasztalt humán erőforrás vezető volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot mindenkinek.